95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Különleges jótékonysági programmal ünnepli alapítóit a debreceni Svetics Katolikus Óvoda Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Reformer projektje keretében a diákok újrahasznosított ajándéktárgyakat készítenek, farmer anyagot gyűjtenek, adományaikkal pedig a Szeretetszolgálat esélyteremtő munkáját támogatják. Jó döntést hoztak 1989-ben arról, hogy Magyarország alkotmányjogi berendezkedése parlamentáris demokrácia legyen, mondta Áder János a 10 elnöki évéről szóló interjúkötet bemutatóján Budapesten. A Haza minden előtt Áder János 10 elnöki éve című könyv megjelenése alkalmából a volt köztársasági elnök Strumpf István Széchenyi díjas egyetemi tanárral beszélgetve úgy fogalmazott: sosem támogatta a félprezidenciális vagy prezidenciális rendszerre való átállást, sem pedig egy második kamara létrehozását. Elmondta, amikor Schmidt-Pál lemondását követően felkérték a köztársasági elnöki posztra, pontosan tudta, mire vállalkozik. A köztársasági elnöknek nincs végrehajtó hatalma. Szavai szerint a fő kérdés a kezdetektől fogva az volt, hogy a meglévő alkotmányos mozgásteret hogyan lehet jól kitölteni és megtölteni tartalommal. Elnöki beszédei közül a 2014-es auschwitzi megemlékezésen, a Trianon 100. évfordulón, valamint az eukarisztikus kongresszuson mondott beszédét tartotta a legemlékezetesebbnek. A kormány több mint 3 milliárd forintot biztosít kórházfejlesztésre. Az erről szóló határozat hamarosan a magyar közlönyben is megjelenik, közölte a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter bejegyzésében azt mondta, a pénzből többek között jutni fog Ceglédre, Orosházára és Esztergomba is. A projekt nem csak ingatlanfejlesztést tartalmaz, orvosi eszközöket, diagnosztikai eszközparkot is lehet majd bővíteni. Fantasztikus siker a 10 éve meghirdetett vajdasági gazdaságfejlesztési program, amelynek a keretében mostanra csaknem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében, jelentette ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A politikus arról számolt be, hogy 10 évvel ezelőtt jelentették be a vajdasági gazdaságfejlesztési programot a térségben élő magyarok támogatása érdekében. A programra azért lett szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősítenünk, miután a 20. század megtépázta ezt a közösséget, s a 21. sem indult számukra fényesen, hiszen akkor még gazdasági értelemben Szerbia nagy bajban volt, mutatott rá. Jelenleg 800 mentorral dolgoznak a Tanítsunk Magyarországért programban, de jövőre nagy ugrásra készülnek, legalább 1200 mentor lesz, mondta György László kormánybiztos egy iskola látogatáson Besenyő Telken. A kormánybiztos hozzátette, az induláskori résztvevő 4 egyetem száma már a 20-ra emelkedett, a mentorok száma pedig 800-ra, akik 3500 általános iskolást mentorálnak. A programban egyetemi hallgatók rendszeresen mentorálnak diákokat, foglalkozásokat tartanak nekik, korrepetálják őket, önismereti és pályaorientációs tevékenységeket szerveznek, valamint közösen látogatnak el például középiskolákba, múzeumokba, gyárakba, ezzel mutatva be a fiataloknak a településükön túli lehetőségeket. A következő hetekben olyan látvány várható, amelyre 13 évig nem lehet újra számítani, ugyanis a Szaturnusz különleges gyűrűrendszere majdnem teljes éléről egy pengevékony egyenesként fog látszani, tudatta a svábhegyi csillagvizsgáló. A gyűrűk november 24-én mindössze mínusz 0,5 fokos dőlésszögben látszanak majd, vagyis pár hétig szinte éléről tekinthető rá a naprendszer egyik legszebb égi testére. A jelenség csak távcsővel figyelhető meg, a vékony gyűrű azonban kivételes alkalmat nyújt a Szaturnusz holdjainak és a bolygókorong egészének észlelésére is. Végül az időjárásról. A látási viszonyok javulnak, ugyanakkor tovább növekszik, vastagszik a felhőtakaró. Ezzel együtt még lehetnek hosszabb napos időszakok is, nagyobb eséllyel délen. Többfelé valószínű időszakos csapadék, jellemzően eső, zápor, nyugaton, illetve a Bakonyban szilárd halmazállapot is megjelenhet. A déli, délkeleti és északiasra forduló szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, este 1 és 8 fok közötti értékekre számíthatunk. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Kép más címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A 2026-os katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 890 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A lélek útjain.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz, ugyanakkor én abban bízom, hogy egy nagyon szép témáról fogunk mai műsorunkban beszélgetni vendégemmel, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök. Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológus, a Regionális Egészségügyért Alapítvány szakmai vezetője. Isten hozott nálunk, Anna, szervusz!
Szervusz, Ildikó, köszönöm a meghívást, üdvözlök én is mindenkit!
Úgy gondolom, hogy a hallgatók talán Rege a alapítvány néven itt ebben a vételkörzetben sokkal inkább ismerik. Daganatos megbetegedésekben szenvedő embereken próbáltok meg valamilyen formában segíteni. Érintőlegesen erről is beszélünk. És azt mondtam, hogy nagyon nehéz, ugyanakkor abban bízom, hogy egy nagyon szép vezérfonala is van ennek a témának. Ha valaki kap egy diagnózist, akkor nagyon-nagyon el tud keseredni, hogy na akkor merre tovább. Szoktuk azt mondani, hogy minden fejben dől el. Ma már nem nevezhető kifejezetten halálos betegségnek a daganatos megbetegedés. Ha egy ilyen diagnózist kap valaki, mennyire segíti az ő felépülését az, hogy fejben mennyire optimistán és mennyire negatívan áll hozzá ez a betegséghez?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ebből van a legnagyobb káosz a köztudatban, és ez okozza a legtöbb nagyon bántó és nagyon megterhelő reakciót is a környezet részéről, azt gondolom, a beteg felé, mert ezt úgy nagyon könnyű rányomni a betegre, hogy gondolkoz pozitívan, minden fejben dől el, sőt, olyat is hallottam, te csináltad magadnak a rákot, akkor te is fogod meggyógyítani, ezzel borzasztó és elhordozhatatlan terhet rakunk az illetőre. Azt gondolom, hogy aki ezt a diagnózist megkapja, az egy akkora sok, mint amikor valakit kilöknek a vonatból, és ott fekszik, és úristen, most mi lesz. azt a sokkot meg kell élni, meg kell gyászolni, végig kell járni ennek a stációit, ennek a kínlódásnak, és majd utána jön az, hogy elkezdi magát összeszedni, elkezdi megkeresni a kapaszkodóit, hogy hova tud nyúlni, és akkor sem az a segítség neki, hogy gondolkoz pozitívan, mert a pozitív gondolkodásról azt hiszük, hogy az azt jelenti, hogy mindig csak a jóra gondolunk, a gyógyulásra, az egészségre, hogy sikerülni fog, és hogyha ne adj Isten, felmerül az, hogy és mi van, ha nem, és mi van, hogyha már ezek áttéltek, és lehet, hogy tényleg áttéltek, akkor én már nem tudok pozitívan gondolkodni, én már nem tudok a jóra gondolni, és akkor Úristen, akkor hogy fogok meggyógyulni? És akkor még bűntudata is lesz, még szorongani is fog, hogy hát ő nem tud akkor ennél többet tenni, akkor ez úgyse fog sikerülni. És hál' Istennek mindig elmondjuk, ezzel kezdjük az egész tréninget, amit én tartok nekik, hogy nem ez a pozitív gondolkodás. A pozitív úsz, azt hiszem ez görögből jön, és azt jelenti, hogy létező, és nem azt jelenti, hogy jó. Tehát nem arra gondolok, ami jó, amikor pozitívan gondolkodom, hanem arra gondolok, ami van, ami itt és most van. És most ez van, ez a betegség van, vagy az áttétek vannak, de arra gondolok, nem dugom a fejem a homokba, nem teszek úgy, mintha én már meggyógyultam, nincs is semmi bajom, hanem azt mondom, hogy ez a helyzet, nézzük meg, mit lehet tenni. És az, hogy nézzük meg, mit lehet tenni, arra már tudok építeni. Tudok jó orvost keresni, meggyógyult embert, akitől meg tudom kérdezni, hogy neki mi segített, civil szervezeteket, segítőket tudok magamnak keresni, és ki tudok magamnak alakítani egy új életet, ami már rólam szól. Ez azért a sarkalatos pont szokott lenni. És amikor mindezt megteszem, és úgy érzem, hogy teszek az egészségemért, célokat találok, akkor az tud annyi energiát mozgósítani, hogy utána már abba tudok kapaszkodni, az már visz előre, akkor már be tud indulni a gyógyulás. De ezek a mondatok, ezek inkább megterhelik, mint segítik az embert. Ezeket én azt mondanám, hogy kerüljük így érintett hozzátartozójaként vagy barátjaként. Inkább mondjuk azt, hogy itt vagyok melletted, nem vagy egyedül, együtt fogjuk végigcsinálni. Mondd meg, hogy mire van szükséged. Az sem könnyű, mert ezt a sztorit szívesen elmondanám, olyan beszédes. Egyszer urológushoz mentem vizsgálatra, és amikor megtudta az illető, hogy mi a foglalkozásom, akkor rögtön kapta elő a jelzetfüzetét meg a tollát, és nyomta a kezembe, hogy jaj, de jó, akkor én tudok neki segíteni, mert az ő legjobb barátja most kórházban van daganatos betegség, és írjam már föl neki, hogyha ő bemegy meglátogatni, akkor mit mondjon neki. És ezt ő komolyan gondolta. És akkor hál' Istennek nem ezt mondtam, hogy ne ezt mondja neki, hogy minden fejben dől el, és csak pozitívan gondolkodjon, hanem azt mondtam, hogy mi lenne megkérdezni tőle, hogy mire van szüksége. Akarsz-e róla beszélni? Vagy inkább beszéljünk arról, mit fogunk csinálni, ha meggyógyultál. Hogy tudok neked segíteni? Csináljon az asszony egy tányér meleglevest nektek, vagy vigyél el a gyereket óvodába, vagy te tényleges segítségekkel. Attól jobban érzi, hogy mellette állunk.
Nagyon sok mindent, de lehet, hogy még a daganatos megbetegedéseket is a mai napig is, akár családon belül is tabuként kezeljük. És lehet, hogy éppen ez az oka, amit most így az előbb elmondtál, hogy nem a megfelelő szavakat, nem a megfelelő segítséget kapja az érintett. Valóban így van ez, hogy tabu ma még a betegség?
Azt gondolom, hogy tabusítva van erősen, igen, de... Nem abból a szempontból, hogy nem lehet róla beszélni. Inkább úgy mondom, hogy azért tabu, mert stigmának számít, vagy sokan stigmának érzékelik. Hogy akkor a környezet úgy fog rájuk nézni, sajnálni fogják, hogy akkor veszélybe lehet a munkahelye, mert akkor ő nem egy megbízható munkaerő, hiányozni fog sokat. Nem szeretjük, ha sajnálnak minket. És akkor inkább nem beszélünk róla senkinek, de egyébként, ha olyan közegben van, megértő, elfogadó közegben, mondjuk egy ilyen sóstárs csoportban, ott abszolút nem tabú, tehát ott én úgy szeretem, amikor már az első alkalommal egy csomóan ledobják a parókát, meg leveszik a kendőt, mert hogy végre. Tehát szívesen beszélnének róla, ez egy nagyon megterhelő dolog, sok nehéz érzéssel jár. Inkább féltik szerintem magukat, hogy rájuk kerül ez a stigma, és úgy fognak rájuk reagálni.
Éppen erre gondoltam, hogy ez egy nagyon komoly, lehet, hogy nem jó szót használok, de hogy identitásválságba kerülhet az az ember, aki érintett, hogy onnétól kezdve teljesen mindegy, hogy neki milyen pozíciója, milyen hivatása volt, onnétól kezdve ő lesz a beteg.
Erre még így nem is gondoltam, hogy megfogalmaztad, de hogy igen, egy új identitás kell, hogy kialakítson. Ehhez meg kell gyászolni a régit, hogy az elveszik.
Valóban el fog veszni?
Legalábbis megkérdőjeleződik erősen, hogy tudja-e még úgy vinni a szerepeit, ahogy eddig tudta, hogy van-e hozzá fizikai ereje, állóképessége, lelki ereje. Ő marad-e a családfenntartó, ha mondjuk férfi volt? Ő marad-e a vezető, ha mondjuk vezető volt? Szerintem ezek érthető indokai, igen, hogy valaki erről nem szeret beszélni. Viszont egy új identitást, ha sikerül kiépíteni, amiben mondjuk benne van a régi, gazdagítva azzal, hogy miben fejlődött, hogyan erősítette őt meg ez a betegség, ez a gyógyulás történet, akkor az szerintem sokkal gazdagabb és sokkal teherbíróbb lesz.
Arról beszéltünk, hogy az érintettnek milyen lépcsőfokokat kell bejárni, egy új identitás kialakítása, az akár hosszú, nagyon hosszú időt is igénybe vehet, és fontos az, hogy ebben legyenek segítő közegek, a közvetlen család, sorstárs közösségek, és szakember természetesen, aki a lelki muníciót meg tudja adni számára. Túl azon, hogy ugye ilyenkor elindulnak a különböző kezelések, akár műtéttel egybekötve, vagy műtétet követően. Maradjunk az elsőnél, hogy sorstárs közösségek. A Rege Alapítvány mennyire vállalta azt a szerepet magára, hogy itt ilyen sorstárs közösségekben találkozhatnak és erősíthetik egymást a betegek?
Azt gondolom, ez a lényeg az alapítványunknak. Anno, amikor létrehoztuk és megtöltöttük élettel, már ez létezett ez az alapítvány korábban is, csak más volt a profilja, akkor az első pont nem tudatosan alakítottuk így, hanem így alakult, ahol csatlakozunk, vagy ahol belépnek hozzánk a betegek, az a Simonton tréning, amit én vezetek. És akkor ők ezt nagyon élvezik, utána szokták kérni, hogy ne szűnjön már, meg maradjunk már még együtt, úgyhogy kialakultak a klubok. Van a személyes jelenléti klubunk, van virtuális klubunk, hiszen az ország több pontján is volt már ilyen tréning. Tehát ez a sorstárs közösség így alakult az első pillanattól, és már több száz főt foglal magába, és az a jó benne, hogy bármire van szüksége valakinek, ha éjfélkor kenődik el nagyon, és éjfélkor pötyögi be a Facebook csoportunkba, hogy elegem van, torkig vagyok, biztos, hogy lesz 2-3 ember, aki rögtön odaírja alá, hogy itt vagyok, induljak, miben segítsek. És ez egy védőháló, ami azt gondolom megtartja őket. Vagy ha információra van szüksége valakinek, ajánljatok már egy jó orvost a mit tudom én melyik kórházban, vagy ki az, aki a májdaganatokhoz jobban élt, vagy egyszerűen csak nektek mi vált be rosszul lét ellen, hányás ellen, a kemoterápia során, hogy rögtön rengeteg információt adnak egymásnak.
És te szakemberként, pszichológusként miben tudod segíteni a betegeket?
Egyrészt a szakmai résztel, tehát azzal, hogy a Simonton módszer, amit onkológus orvosok dolgoztak ki, és tudományos és kutatásokkal igazolta hatékony, ezt megtanítom nekik, ez akár csoportosan, akár egyénileg. Most indul éppen 2 online csoportom is, ilyen 5-szörös túljelentkezéssel, tehát rengeteg az érdeklődő, és emiatt kellett 2 csoport. Tehát ezt meg tudják tanulni, és akkor lesz egy eszköz a kezükben, amivel tudnak segíteni konkrétan az immunsejtek számának növelésében, a gyógyulásban, a szorongás csökkentésben, a mellékhatások csökkentésében, tehát hogy megtapasztalja, hogy ő nem eszköztelen, ő tud magáért mit tenni. És hát amúgy is, ami nem a szakmai, hanem az emberi oldala, tehát az, hogy ott vagyok, hogy fel tud hívni, hogy tudok információt adni, hogy össze tudom kötni olyan emberekkel, akik meggyógyultak. Hát amivel csak tudok.
Érdemes beszélni arról egy pár mondat erejéig? Ezt így nagyon le lehet egyszerűsíteni, hogy mi ez a Simonton módszer? Miből áll?
Igen, most ez így összeállt a fejembe, mert kellett írnom az előbb egy beszámolót részletesen. Tartottam egy előadást Bicskén az egészségnapon és nekik, és úgy fogalmaztam meg röviden, hogy arra való ez a módszer, hogy a saját belső öngyógyító erőinket fokozzuk. Onkológusok dolgozták ki, egy onkológus-pszichológus házas párjuk voltak a Simontonék Amerikában, de hogy azt tapasztaltuk, hogy nem csak a daganatos betegségre jó, tehát ez sokféle krónikus betegségre jól használható. És hát az, hogy az ember úgy érzi, hogy tud mit tenni magáért, megtapasztalja, hogy tudja csökkenteni a fájdalmait, ugye a rosszul létét, akár a daganat méretét is, hiszen erre is vannak példáink, az egy hatalmas motiváló tényező, az elhiszi, hogy akkor ebből meg lehet gyógyulni, mert azért azt nehéz elhinni. Hiába került át ez a betegség a halálos kategóriából, a krónikus kategóriába, még mindig nehéz elhinni, még mindig az van a köztudatban, meg sokszor az egészségügyi dolgozók fejében is, hogy ez egy végzetes dolog. Úgyhogy ha látja, hogy tud magán segíteni, akkor jobban el tudja hinni, hogy ebből meg lehet gyógyulni. De ez csak az egyik alapeleme, mert ugyanúgy fontos része például a szemléletmód formálása, hogy hogyan gondolkozzunk, hogy hogy a világ sokféle, hogy nem csak az a nézőpont az igaz, ahogy én nézem a világot, hanem sokféle nézőpont van, és akkor miért nem választok egy olyan nézőpontot, ami engem előre visz. Mert az is egy nézőpont, hogy mit tudom én, áttétes daganatos beteg vagyok, és azt mondja az orvos, hogy hát már nem nagyon tud értem mit tenni, ez is egy nézőpont, de ha így ezt így teljesen elfogadom, akkor azt jelenti, hogy akkor feladom, akkor megadom magam, és kész vége. De ez egy másik nézőpont, hogy ha azt mondják, hogy nincs mit tenni, az azt jelenti, hogy az orvostudomány nem tud mit tenni. És nem csak az orvostudomány. Azért itt vagyunk, egy ilyen helyen vagyunk, pontosan tudjuk, hogy mi az ima ereje például. Van olyan ember, akit egy hatalmas csoport közösen elmondott imája húzott vissza a klinikai halálállapotából. Tehát erre van konkrét példánk. Óriási ereje van. Van egy csomó más alternatív módszer, amivel gyógyultak meg már emberek. Olyan gyógyultról is tudunk, aki semmit nem változtatott, sem az életmódján, sem a gondolatain, sem a, tehát semmin. Az orvosok már széttárták a kezüket, hogy nem lehet rajta segíteni, viszont ő akkor hallotta meg, hogy az egyetlen lányának útban van az egyetlen gyermeke, tehát hogy unoka fog születni. És erre az illető azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő azt az unokát ne lássa megszületni. És ez az unoka most már 20 éves, és az illető jól van, a műthetetlen áttétével együtt, ami betokosodott, és nem ad neki semmilyen panaszt most már. Annyi történet van, ami arról szól, hogy de meg lehet gyógyulni.
Ezek csodák.
Igen, ezek csodák, és csodák léteznek. Ez egy nézőpont, hogy csodák, de lehet egy olyan nézőpont is, hogy megdolgozott érte, mert oda tettem magát. Az a cél, abban, amiben belekapaszkodott, hogy de én látni fogom az unokámat, az megtette a hatását. Úgyhogy igen, a célok is egy fontos része egyébként a Simontonnak, hogy ilyen célokat találjunk.
Nyilván a betegnek joga van tudni azt, hogy mivel kell neki szembenézni. Joga van tudni azt, hogy emberi számítások szerint mennyi ideje van hátra. Halljuk ezt nagyon sokszor. Én is közvetlen családtagokról tudok, hogy igen, az orvos egy ilyen diagnózis után azért egy megjósolható évszámot mondott a betegnek. Ennek ellenére, hogy azt mondja az orvos, hogy 3-4 hónapja van hátra valakinek, 20 év után is köszöni szépen, ő jól van. Óriási felelőssége van az orvosoknak. Mi adhat erőt, kapaszkodót?
És ezt tényleg nagyon messzire visz, mert erre már egy külön irányzat alapult a pszichológiában, hogy az egészségügyi dolgozók, nem csak az orvosok, mondatai, gesztusai, arckifejezései hogyan be tudnak égni egyenesen a tudattalamba, mert hogy amikor beteg vagyok és orvoshoz megyek, az egy módosult tudatállapot, félek. És ha látom az arcán, hogy valami baj van, lehet, hogy ő csak elromlott a nyomtató, és amiatt bosszús, de én azt rögtön magamra vonatkoztatom, hogy új nagy baj lehet, és ha még egy ilyet hozzátesz, hogy 3-6 hónap, vagy nem tudom, akkor azzal nagyon sokat árt, és amikor azt kérdezed, hogy honnan lehet ehhez kapaszkodót szerezni, hogy mégis meggyógyuljak, akkor először az ilyeneket kell átírnom valahogy a tudattalanomban, hogy igen, lehet, hogy a doktor úr úgy gondolja, vagy lehet, hogy az ő statisztikái ezt mondják, de ő engem nem ismer. Rólam nincsen pontos tudása. És akkor egy kicsit ilyen statisztikai ismereteket, alapismereteket szoktam mondani, hogy a Gauss-görbét ugye mindenki ismeri, hogy is néz ki, igen. Annak a harangolakú görbének van alul két szára, az a 10-10%, és amikor a doktor úr azt mondja, hogy ez vagy az várható, akkor a 80%-ról beszél a harangnak a felső nagy görbéjéről. De hogy ön hol van ezen a görbén, azt ki fogja tudni megmondani. És akkor általában leesik nekik, és mondják, hogy hát én. Uh-huh. Igen, az önön múlik. Az az egyik kis 10% az arról szól, hogy feladom, és akkor én nem teszek semmit, és meghalok. És a másik 10% arról szól, hogy majd én megmutatom. Majd én megvárom az unokát, majd én elmegyek elkaminózni, majd én nem tudom, mit csinálok. És lehet, hogy nem mutatom meg, és lehet, hogy meghalok, de az is lehet, hogy abban az időtartamban, mondjuk lehet 3-szor addig élek, mint ahogy jósolták, de abban a 3-szor addig élekben abban lesz minőségi élet. Az olyan lesz, ahogy én akarok élni. És az lehet, hogy többet ér. Nem az évek száma számít, mert tudom, ezt könnyű így kijelenteni egészségesként, nem az évek száma számít, hanem a megélt élet minősége.
Én azt mondom, hogy mind a kettő számít. Sokat foglalkoztam a halál kérdésével, témájával, szakemberekkel is. És nagyon sokan megfogalmazzák azt, szakember is, meg élete végén az ember is, hogy nem azt bánja meg igazából, amilyen életet élt, hanem azt bánja meg, amit nem tett meg, vagy nem mondott ki. Szerinted miért van az, hogy kell az embernek mindig egy nagy pofon, legyen az egy betegség, legyen az egy szerettének a halála, legyen az valami óriási tragédia az életben, miért van erre szükség ahhoz, hogy tényleg átértékeljünk sok-sok mindent, megváltozzanak a prioritásaink, és meglássuk a lényeget?
Azért szeretem ezt a kérdést, mert mindig felteszi valaki a csoportok végén. Hogy ide el szoktunk jutni, hogy most már átértékeltünk mindent, megváltoztattuk a dolgokat, magunk lettünk fontosak a magunk szám. De miért kellett ehhez ez a betegség? Nem tudom, hogyha biológus lennék, akkor valószínű, hogy a hüllő aggyal magyaráznám, hogy tudod, amikor a gyík átkel a agytörzsi részt, tehát az evolúció során, ami kialakult hüllő agy, az megvan a mi agyunkban is, csak arra már ráépült a többi az emberi agy, a főemlősök agya. Szóval a hüllő agy az azért felelős, hogy életben maradjon az ember. Amikor a gyík átszalad a erdőből a patakhoz, és életben marad, akkor ezt a hüllő agy megjegyzi, és utána mindig azon az úton fog átszaladni a patakhoz, nem változtat. Lehet, hogy kényelmetlen, süti a nap, mit tudom én, lehet, hogy lenne jobb útvonal, de nem változtat, mert az a biztonságos. És valahogy mi is megmaradunk abban, amit megszoktunk, ismerős, biztonságos, ennek ilyen evolúciós értéke van, akkor is, ha nem jó, akkor is, ha nem érzem jól magam. Borzasztó nehéz egy rossz munkahelyet felrúgni sok ember számára, egy rossz párkapcsolatból kilépni, mert az az ismerős, a megszokott. A betegség az kirúg ebből a komfortzónából minket. Ott változtatunk, és félelemből változtatunk, mert nem akarunk még betegebbek lenni, meg akarunk gyógyulni, és odáig eljutunk, hogy valószínű azért lettünk betegek, mert valamit nem jól csináltunk, megbetegített a munkahely, a párkapcsolata, az életmód, nem tudom mi, és félünk, hogy nem gyógyulunk meg. Vagy ha már meggyógyultunk, félünk, hogy visszaesünk, és inkább változtatunk, tehát a félelem azért nagy motiváló erő.
Ahogy említettük is, hogy fontos az, hogy legyenek, akár a környezetünkben találjunk olyan embert, aki megharcolta már a saját ilyen jellegű harcát, akár sorstárs közösség. De fontos az, hogy mindenképpen találkozzunk olyan emberekkel, akik keresztül mentek ezen az úton, vagy járják éppen ezt az utat. A Rege Alapítvány sok-sok lehetőséget biztosít, de én kettőt hoznék ide. Az egyik, hogy ha már gyógyulás történeteket említettél, gyönyörű gyógyulás történeteket szedtetek egy csokorba, vagyis már két csokorba, Fa levelek 1 és Fa levelek 2 címmel kiadtatok egy-egy kötetet gyógyulás történetekről, meg hát nyilván az alapítvány is bemutatkozik ezekben. Mi alapján válogattátok ki azokat a gyógyulás történeteket, amik bekerültek ebbe, vagy ezekbe a kötetekbe?
Nem is nagyon kellett válogatni. De egyik egy gyöngyszem volt. Az elsőnél könnyű dolgom volt, mert ott egyszerűen megkértem őket, a csoporttagokat, hogy írják már le a történetüket, és akinek kedve volt, és leírta, mindenki belekerült. Legfeljebb egy kicsit finomítottuk a stílust itt ott. Utána meg az történt, hogy jött a Covid, szüneteltek a csoportok, és nem akartuk, hogy ez az egész így széthújjon, amit felépítettünk, és akkor hirdettünk egy pályázatot. Üzenetem az utoljároknak, nekem mi segített a gyógyulásban, ez volt a címe. Aztán következő évben még mindig dúlt a Covid, akkor egy díjat hoztunk létre, ez volt a megújulók köre. Ezt a díjat meg azt kaphatta meg, aki leírta nekünk a történetét, hogy mit tett a gyógyulásért, és jutalmul került ebbe a könyvbe bele, meg kapott egy nagyon helyes jelvényt, ezt a Klári találta ki az elnökünk, ami az alapítvány logója, tehát a 4 szívecske, és a 4 szívecske között van egy szám, és az a szám az arról szól, hogy ő hány éve gyógyult meg, és ezeket egy szép, belsőséges ünnepség keretében kiosszuk, és azért úgy látni a többiek arcán, mikor azt hallják, hogy valaki 19, meg 27 éve meggyógyult, azért az nagyon motiváló tud lenni. Úgyhogy a másik kötet meg ezekből a történetekből állt össze, a két pályázat anyaga, meg volt néhány gyógyulás történet is, meg hát mi is írtunk a rendezvényeinkről bele, úgyhogy gazdag anyag mind. Hát az egyikben 36, azt hiszem a másikban 40 történet van, úgyhogy jó sok.
És ilyen történeteknek lehet fültanúja, szemtanúja, hogyha valaki ellátogat a két következő rendezvényetekre, november 20-án Egerben, 21-én pedig Miskolcon lesz két nagyon szép beszélgetés, várhatóan nagyon szép beszélgetés, Kendőzetlenül címmel, ha már azt kérdeztem, hogy tabu-e ma a daganatos megbetegedés, most lehet kendőzetlenül beszélgetni. Kik lesznek a meghívott vendégek, akik mesélnek a gyógyulás történetükről?
Két fantasztikus érintettünk, csoporttagunk, az egyik Tóth Viki, ő egy Szombathelyen élő grafikus művész, nagyon-nagyon tehetséges. Dolgoztam vele nagyon sokáig, és egyszer átküldte nekem, hogy mind dolgozik éppen, és ő mibe kapaszkodik a gyógyulás során, és kiderült, hogy a tarókártyákat rajzolja át a saját szájíze szerint, és így megláttam, elakadt a hangom, mondom, Viki, ezt te megcsinálod, én csinálok neked egy kiállítást. Ez volt áprilisban, nagyon nagy sikere volt Miskolcon, úgyhogy a Viki jön ismét, és hozza a képeit is, de a beszélgetésben is mesél, a fantasztikus naplót is írt a gyógyulásáról egyébként. Elég szókimondó napló, úgyhogy a naplóból is lesz majd részletek felolvasása. Hát ő az egyik, a másik pedig Kis Virág, ő egy zongoraművész, ő is egy érintett, mind a ketten meldaganatból gyógyult hölgyek. Ő is nagyon tehetséges, ő majd ilyen komoly zenei gyöngyszemeket ad elő. És hát arról mesél ő is, hogy mi segített neki a gyógyulásban, hogyan harcolta ezt meg, és hogyan alkot azóta is.
November 20-án délután 4 órakor Egerben a Líceum kápolnájában lesz egy beszélgetés, 21-én pedig Miskolcon,
Rákóczi Ferenc könyvtárban, megyei könyvtárban.
5 órától mindenkit szeretettel várunk. Én pedig köszönöm szépen, Anna, neked, hogy itt voltál velünk a stúdióban, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével, Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Juhász Ferenc, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről, Pap Ildikó kolléganőm mikrofonja előtt.
Volt egy olyan időszak az életemnek, hogy párhuzamosan csináltam a kollégiumot, csináltam a zsinatot, már szerveztük a rádiót, a Stella üdülőt odafönt a Mátrában, és végeztem a Kánonjogi Egyetemet. Ekkor voltam mondjuk 40x éves, 50 alatt. És egy olyan fajta igénybevétel volt. Egyébként ez mind általában, ezt megfigyeltem az életkorokat, a 40 és az 50 közötti időszak a legveszélyesebb a férfi ember számára, mert akkor még mindent bír, és
túlhajtja magát, és akkor...
Mindent is túlhajtja magát. És közben elindult az országos rádió szervezése, és hát úgy volt sokáig, hogy ennek a rádiónak én leszek az igazgatója. Viszont azt is éreztem, hogy nekem ez így, ahogy most így, itt vagyok ebben a beszorultott életállapotban, élethelyzetben, kevés leszek rá, kellene tudnom nyelvet, el kellene végeznem rendesen a kánonjogot, tanulnom kellene médiajogot, meg ilyeneket, de ez képtelen vagyok ebben a helyzetben, és akkor vetődött fel, és kértem a seregi érsek urat, hogy engedjen engem ki, hogy ebből az egészből kiszakadjak, és egy kicsit minőségileg is feljavuljak, hogy alkalmassá váljak ahhoz, amit hát ugye azért még szerettem volna, az Országos Rádiónak igazgatója lenni. Aki aztán ugye a Juhász Judit lett, későbbiek során, amikor megalakult az Országos Rádió, megjegyzem zárójelbe, hogy egyáltalán nem bánom, hogy kikerültem a médiából. Mert egy ideig az ember csinálja, de utána, szóval kevés lesz egy papnak az, hogy oda tartja a mikrofont az illető orra alá, hogy mondja már meg bátyám, hogy a nagymisén hogy tetszett a prédikáció, és érsek úr kiengedett, és akkor ott tavában van egy egyetem, a Kánonjogi Egyetem, ami egy nagyon jó egyetem, és akkor én oda beiratkoztam, és laktam egy magyar közösség plébániáján a László László atya támogatásával, illetőleg hát az első évet az egyetem a kollégiumban. Olyan atya, aki elhatározta, 60 évesen lett pap, addig politika történetet tanított a Montreali Egyetemen, elhatározta, hogy a magyarokat úgy fogja támogatni, hogy a papokat, akiket képzésre kienged a püspökük, azokat ő finanszírozza. És így jutottam én is oda. Előttem 3 vagy 4 erdélyi kollega volt, aztán utánam az Artner Peti jött, aztán meg a Lóci Tamás atya. Igen, ám, de közben kapok egy telefont a Mándi Zoli atyától, az irodaigazgatótól, hogy beteg lett a gyöngyösi plébános. És hogy az érsek úr egy nagy plébániát szán neked, légy szíves, készülj úgy, hogy hazahívunk. És hát így tulajdonképpen a média karrierem derékba tört, hála Istennek hozzáteszem. Még egyszer mondom, hogy nagyon szeretek papként pap lenni, és hát összecsomagoltam, ahogy ott egy-két vizsgát letettem, valahogy úgy november tájt, 3 szemeszter volt azt hiszem, és akkor hazajöttem, és onnantól kezdve már mint plébános veszek részt az egyházmegye munkájában, illetőleg hát van még azért egy-két más dolog is, de az egy különleges pillanat volt, amikor az egészet nekem le kellett tenni a sajtót, és azt mondani, hogy visszamegyek újra plébánosnak. Tehát amit Bogácson ott hagytam, azt Gyöngyösön fogom folytatni. Gyöngyöst nagyon szerettem, és ezért ez egy kis segítség is volt nekem, mert olyan helyre szánt az érsek úr, ahol az én szülővilágom Mátrai, az nagyon szerettem ott. Igen, ám csak, hogy hazajöttem, és közben, hála Istennek, a plébános meggyógyult. gyöngyösöd. És akkor itt álltam itt a sérv kirekesztve, hogy akkor most mi csinálsz? És Antal Luci Lajos atya a plébániájára tett az érsek úr egy pár hónapig, aztán beteg lett a Miskolcon, a Szent Anna plébánosa, akkor fölhívtak, hogy elmennél a Szent Annára.
Akkor van, ilyen Jolly Joker voltál gyakorlatilag, akit így hirtelen be lehetett tenni mindenhová.
Igen, és akkor jöttem ide, és akkor elkezdtünk építkezni, és egy 8 hónap múlva telefonálnak megint, hogy akkor elmennél-e most Gyöngyösre. Számomra például a papi cölibátus itt is visszaigazolja magát, hogy ezt nem lehetne végigcsinálni, hogy mit tudom, 12 helyen vagy egy élettartamban. És jó szívvel lehetett menni, és azt gondolom, hogy mindenütt jól is éreztem magam plébánosként is.
Mikor hazajöttél Kanadába, egy új kihívással talált meg érsek atya. Ugye ez volt az az időszak, ahogy említetted is a rendszerváltás után, hogy egyre több intézményt visszakapott az egyház, és hát az Egri Egyházmegyében nagyon nagy fellendülésnek indult az oktatási köznevelési intézmények átvétele. Most már itt 2025-ben közel 50, sőt lehet, hogy 52-53 köznevelési intézmény tartozik az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Akkor még nyilván kevesebb volt, de téged bízott meg a főpásztor azzal, hogy ezeket az intézményeket valamilyen formában összefogd, koordináld. Hogyan zajlott ez a munka?
Ez is úgy jött, mint a rádió, hogy te újságíróiskolát végeztél, csinálj egy katolikus rádiót. Miután hazajöttem Kanadából, és ott lógtam a levegőben, mert nem Gyöngyösre nem tehettek, mert ott volt plébános, ezért azt mondták, hogy hát te voltál kollégiumi igazgató, legyél eki felnök. Az egyházmegyei katolikus iskolák főhatóságának az elnöke. Ezt Mándi Zoli atya, valószínűleg ő találhatta ki, mert ő volt egy rövid ideig ennek a ekifnek az elnöke, és ez időben körülbelül egybeesett, hát hogy ilyen egy évet lehettem, vagy másfél évet ekif elnök, amikor Seregi érsek úr nyugdíjban ment, és Ternyák érsek atya jött. És hát ekkor indul, addig 8 iskolánk volt. És amikor Ternyák érsek atya átlátta a helyzetet, fölmérte, és hát 2010-ben a mostani kormány egy olyan kedvező döntést hozott, hogy ha az egyház átvesz iskolákat, akkor nem kell, az önkormányzatoknak nem kell még pluszba odaadni azt, amit eddig is odaadtak nekik, hanem közvetlenül megkapja az állami költségvetésből, és akkor ezzel a önkormányzatok is egy kicsit föllélegezhetnek. Szóval ekkor az érsek atya, amikor látta ezt a szituációt, akkor rapid, erős módon, nagy lendülettel hozzáfogott az egyházi iskolák visszaigényléséhez, illetőleg az újraindításához, vagy az újak indításához, és ekkor volt nekem, mint eki felnöknek az a szerepem, hogy részint segítsem a folyamatot, sok fórumon ott 47 iskolát, ha jól emlékszem, vagy valamennyi ilyen intézményt vettünk át, abban az időszakban, és ezeknél úgy bábáskodtam, illetőleg azt, én legalábbis magam számára azt a feladatot szabtam ki, hogy segítsem az intézményeket egyházivá válni, a pedagógusokat. Tudnék, ez volt a legnehezebb, hogy egy pedagógus, aki ott tanít nyugodtan egy klikkes, vagy egy önkormányzati, vagy egy állami iskolában, már hónaptól úgy jön be, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy mi ez? Tehát, hogy ezt a sokkot, amit én egyszer már megtapasztaltam a kollégium igazgatójaként, hogy ezt a sokkot, vagy ezt a, nehogy trauma legyen ebből, és hát nekem, én azt a feladatot vettem magamra, hogy segítsem az egyházivá alakuló, egyházi fenntartásba kerülő iskoláknál, hogy minél gördülékenyebb legyen, és hála Istennek, úgy gondolom, hogy a Jóisten is gondviselés is segítette ezt a dolgot. Gyöngyösön 6 intézményt sikerült átvenni, és a környékét, ugye Karácsond, aztán Gyöngyös-Solymos, Gyöngyösön a Vakbottyán, aztán a Zeneiskola, aztán a Rákóczi iskola, meg még van egy valamelyik, ami ott Adácsi, aminek ott közvetlen környezetében, Gyöngyös környezetében, és ezeknek a pedagógusaival meg aztán hát a
nyilván a pedagógusokkal, a szülőkkel, igen, a városvezetéssel, mindenkivel sikerült egy olyan jó kapcsolatot kialakítani, amit ugye elismeréssel is honoráltak neked, hogy ezeket elősegítetted, és ott voltál nem csak lelkipásztorként, hanem ilyen formában valahogy egy intézmény összefogó vezetőként is.
Gyöngyösön aztán még csináltunk egy egyházi múzeumot, az egy nagyon izgalmas kérdés, az az év múzeuma volt 2015-ben, vagy lett, meg megépült a templom torony, amit 100 évig vártak, ugye egy nagy tűzvész volt Gyöngyösön, és azt hiszem, hogy amikor 12 év után érsek atya megkérdezte, hogy átjönnék-e ide a Mindszentre, ugye másodszor vagyok Miskolcon, akkor azért egy nagyon-nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, hogy a szülővárosomban, ahol születtem, igaz, hogy a kórházban, de hát mindegy, úgy volt beírva mindig a személyigazolványomban, hogy Gyöngyös, hogy sikerült a résztvételemmel, ott létemmel egy nagyon jelentős lépést tenni az egyháznak, a plébániának.
Folytatjuk műsorunkat, melyben Juhász Ferenc Miskolc mindszenti plébános, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásáról, a riporter Pap Ildikó.
Azon gondolkodtam el, hogy egy 46 év papság alatt, papi szolgálat alatt, hogy milyen gazdag, milyen nagyon tartalmas életutat is jártál be. Ahogy indítottam ezt a beszélgetést, hogy részben ezek pozíciók, ugyanakkor én úgy gondolom, hogy egy mérhetetlenül nagy szolgálat, amit mind az egyház, mind pedig a hívek felé, vagy a keresők felé tettél. De nincs vége itt a feladataid körének, ami kimaradt a felsorolásból, hogy ugye említetted azt, hogy egyházjogot tanultál, és akkor főszentszéki bíróként is ellátsz bizonyos feladatokat. És hát mind Gyöngyösön, mind pedig itt Miskolcon, a miskolci esperesi kerületnek az esperese is vagy. Hogyan sikerül ennyi minden helyen helytállni?
Azt gondolom, hogy ez nem az én képességemnek, vagy a tehetségemnek az eredménye, hanem a pap hiányé. Tehát az, hogy egy papra annyi feladat hárul, vagy annyi dolog megtalálja, ez azért van, mert ténylegesen kevesebben vagyunk, mint amennyi létszám szerint kellene egy ekkora egyházmegyében. Biztos, hogy azok a megbízatások, vagy azok, amiket az egyház megye főpásztora mondjuk egy papra rá bizalmát is jelenti, meg hát egyszerűen egy szükséges, hogy valaki legyen esperes, meg hogy valaki legyen valamilyen helyzet. Hogyha az egyház előírja, hogy egyházi bíróságot kell fönntartanuk, akkor abba kellenek emberek, bírók, vagy bármi más, és hát sajnos ez így van. Ezt úgy gondolom, hogy részint kiegészítik egymást. Tehát ami számomra az életben mindig, a papi életemben is mindig egy nagyon izgalmas volt, hogy lehet sokféle dolgot csinálni, úgyhogy ne, tehát ennek mindig örültem, mert nem szűkült be az ember. Tehát nem maradt egy nagyon szűk sávban egy specialista, hanem a pasztorációnak számtalan ágazatát, vagy területét sikerül végeznem, és hát egy picit így tekintek ezekre, és nyilván, hogy egyik sem teljes értékű, tehát nem vagyok a legjobb esperes, nem vagyok a legalkalmasabb bíró, és így tovább, de azért valahol azt hiszem, hogy az én személyes hivatásomban, vagy küldetésemben ezeknek mindnek van egy kicsi olyan szerepe, hogy nem csak azokat gazdagítja, vagy bátorkodom azt gondolni, hogy őket is azért, akikkel ez érintkezik, hanem engem is visszafelé is hat.
Visszafelé is hat, rengeteg kihívással, rengeteg nehézséggel is szembe kellett nézned, úgy gondolom ezek alatt az évek, évtizedek alatt, és most így itt vagyunk a napokban ünnepled éppen, ezt elárulhatjuk a kedves nézőknek 70. születésnapodat, úgyhogy a Jóisten éltessen sokáig, de ha visszatekintesz ezekre, azt nyilván nem kérdezem meg, mert egy szülőtől nem kérdezheti meg azt az ember, hogyha van 5 gyermeke, akkor melyik a kedvenc, melyiket szereti legjobban. De azt azért megkérdezem, hogy mivel gazdagodtál te személy szerint ezek által a kihívások, feladatok által, és mi adott neked igazából erőt, folyamatos motivációt, lelkesedést ahhoz, hogy ezeket mindig teljes erőbedobással és lelkesen el tud látni ezeket a szolgálatokat?
Nem biztos, hogy ebben a sorrendben válaszolok, de éppen azért a 70 évemhez közeledve mindentől, külső fórumoktól függetlenül is kezdek egyfajta mérleget, vagy egy önvizsgálatot, vagy egy valamit összegzést végezni, és arra jöttem rá, hogy az, hogy soha nem voltam egyedül, hogy most is itt a plébánián hatan vagyunk papok. Az, hogy mindig 25 és 30 közötti káplánom volt, csak ez alatt az idő alatt, amióta hazajöttem Kanadából, 2003 óta. És ezek a káplánok, tehát a tőled fiatalabb korosztály, akik sokfélék, annyira rá szorítják az embert arra, hogy ahhoz, hogy megértsd, hogy szinten tartsd magad, hogy azsúrban legyél velük, hogy ne érezzék azt, hogy na, hát ez öreg pasas, hát ennek hiába mondod, úgyse érti. És végig, tehát amikor a kollégiumban voltam, és végig tőlem mindig 20-30 évvel fiatalabb környezetben voltam, és ez mindig azt jelenti, hogy egy fiatalabbként kell gondolkoznod, és fiatalabb mentalitással kell élned, mint amit ténylegesen vagy. Ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy az ember jó szituáltan tartsa mentális részét a dolognak. Lelkileg pedig az, hogy az egyházamhoz való hűség, az mindig legfölül van. Soha semmilyen körülmények, szituációkban nem, el se jutott addig a szintig semmi bennem, hogy megkérdőjelezze, vagy kockára tegye, hogy az egyházhoz tartozom, mint pap. Hogy az egyház papja vagyok. Aztán a Jóisten iránti mélységes, bensőséges kapcsolatom. Tehát nem az imádságokra, nem a rózsafőzére, nem a szentmisékre, nem ezekre a szertartásokra gondolok most, amikor ezt mondom, hanem arra, amit el se tudsz mondani, hogy egy belső azonosságot élsz meg az Úristennel, hogy ő valóban benned van, hogy valóban benne vagy, hogy egyek vagytok, és hogy eszedbe nem jutna másként gondolkozni, vagy másként élni, mint ahogyan tőle tanulod, vagy ahogy belső sugallatok alapján ezt kapod. Hát nagyon bonyolult ez, de hogyha egy papot kérdezel a hitéről, vagy a belső világáról, akkor azt gondolom, hogy így tudja elmondani, vagy legalábbis hát én így tudom elmondani, és nagyon hálás vagyok ezért a 70-ért, meg ami még ezután jön.
Én a következő 70-hez is, meg hát bármennyi lesz ahhoz, én további ilyen lelkesedést, kitartást és a Jóisten áldását kívánom az életedre. Köszönöm szépen, Hánynak atya, a beszélgetést.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc, Miskolc Mincenti plébánossal, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről